Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 167. dicséretünk első versét. A 167. dicséret így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. Elfoglalva a 425. dicséret első három versét énekeljük. A 425. énekünk így kezdődik, Ó Ábrahám ura! Szememet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk, mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hogy ezen a mai estén így együtt lehetünk, és mi is fölemelhetjük tekintetünket, rád nézhetünk, mert tudjuk, hogy honnan jön a mi segítségünk, tőled egyedül. Mi már tudjuk, hogy ha a Golgotára nézünk, akkor onnan az Úr kegyelme kiárad a mi életünkbe, megtisztít a bűneinktől, betegségeinktől, fölemel, újjáformál, és beépít Isten országába. És köszönjük, Urunk, hogy az énekíró mondta, hogy nagy dolgokat cselekszel, így szeretnénk mi is átélni, hogy nagy dolgokat cselekedj az életünkbe, hogy megtapasztalhassuk a te hatalmadat, azt, hogy nevünkön szólítasz és hívsz, mert szeretsz, mert megváltottál ott a Golgotán, véredet adtad értünk, és azt akarod, hogy igazán megismerjünk téged, és neked éljünk, hogy róla szóljon az életünknek minden perce és napja. Köszönjük, Úr Jézus, hogy egész közel jössz hozzánk, és kérünk, hogy a mai igén keresztül szólíts meg minket, adj nekünk üzenetet, az, hogy az eljusson a szívünkig, megtisztítson, reményt adjon, felemeljen, hisz arra van szükségünk, hiszen mi is annyi mindent hordozunk a szívünkbe, oly sok minden ér bennünket, a gonosz annyi mindennel próbál önmagához erősíteni minket, elszakítani tőled, de köszönjük, hogy az igény keresztül te magadhoz fordítod a gondolatainkat, a szívünket, és ad, hogy most meg tudjuk nyitni előtted, hogy átéljük, itt vagy, halljuk a te szavadat, megértsük, mit mondasz, mit kérsz tőlünk, és ad, hogy aztán azt meg is tudjuk tenni. Kérünk így ezen a mai napon szent lelkeddel tedd áldássá ezt az Isten tiszteletet. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy az írva található a Királyok második könyve 5. fejezetének első 19 versében. Tehát a Királyok második könyve 5. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Námán, az arámok királyának fővezére, igen tekintélyes és nagyra becsült férfi volt ura előtt, mert általa szabadította meg az Úr arámot. Ez a férfi vitézhős volt, de leprás. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Arámból, és foglyul ejtettek egy kislányt Izrael országából, aki Námán feleségének szolgálója lett. Egyszer azt mondta asszonyának, bárcsak eljuthatna az én uram ahhoz a prófétához, aki Samáriában van. Bizonyosan meggyógyítaná őt bélpoklosságából. Námán bement, és elmondta az urának. Így és így szólt az Izrael országából való leány. Ekkor azt mondta Arám királya, menj el, én pedig levelet küldök Izrael királyának. Elment tehát, és magával vitt 10 talentum ezüstöt és 6000 aranyat, azon kívül pedig 10 öltözett ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet, amely így szólt, mikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg a leprából az én szolgámat, Námánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya elolvasta a levelet, megszaggatta ruháját, és azt mondta, hát Isten vagyok-e én, aki megölhet és megeleveníthet, hogy hozzám küldi ezt az embert, hogy gyógyítsam meg a leprából? Vegyétek észre, és figyeljétek, hogy csak okot keres ellenem. Amikor Elizeus, Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta ruháját, ezt az üzenetet küldte a királynak. Miért szaggattad meg ruhádat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg az az ember, hogy van próféta Izraelben. Akkor elment Námán lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a tested, és megtisztulsz. Akkor megharagudott Námán. Elment, és azt mondta, íme, én azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és elém állva segítségül hívja az Úrnak az ő Istenének nevét. Kezével megérinti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Hát nem jobbak-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izrael minden vizénél? Hát nem fürödhetnék-e meg azokban, hogy megtisztuljak? Azzal megfordult és nagy haraggal elment. De hozzámentek a szolgái, és azt mondták neki, Atyám, ha valami nagy dolgot parancsolt volna neked ez a próféta, vajon nem tetted volna meg? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz? Elment tehát, és az Isten emberének beszéde szerint 7-szer megmerítkezett a Jordánban, és megújult a teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez. Bement, megállt előtte, és azt mondta, íme, most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Azért most fogadd el, kérlek, ezt az ajándékot a te szolgádtól. Ő pedig azt mondta, él az Úr, aki előtt állok, hogy nem fogadom el. Bár unszolta, hogy elfogadja el, de ő hajthatatlan volt. Ekkor azt mondta Námán, ha nem, kérlek, adja te szolgádnak ebből a földből annyit, amennyit egy pár összvér elbír. Mert a te szolgád többé nem áldozik sem égő áldozattal, sem véres áldozattal idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Csak abban a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádhoz, hogy amikor bemegy az én uram Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, és az én kezemre támaszkodik, akkor én is meghajolassak Rimmon templomában. Azt, hogy meghajolok Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Ő azt felelte, menj el békességgel. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Egy ismerős ószövetségi történetet hallottunk most, amelynek két szereplője van, sőt igazából az a főszereplő, akit hát nem is gondolunk annak. Ugye Námán van a középpontban, és mellette aztán egy elrabolt, rabszolgává tett kislány, és tulajdonképpen Isten után ő a főszereplő, hiszen rajta fordul meg egy embernek az élete, azon, hogy ő hogyan éli meg azt, hogy kiszakították az otthonából, elrabolták, és ugye azért is jelentős ez a történet, mert ugye a mai napig hallunk olyan híreket, hogy valakik betörnek egy másik országba, terroristák elrabolnak embereket, és vajon hogyan élik azt meg. És ahogy ez a kislány megéli ezt, hogy őt elrabolják a szüleitől, elrabolják népe közül, ez példamutató. És megmutatja nekünk is, Krisztus hívőknek, hogyan is kellene egy-egy élethelyzetben megnyilvánulnunk. Tehát Námánról olvasunk. Először nagyszerűen alakul az élete, hiszen egy nagy országnak a fővezére lesz, a király legfontosabb embere, így olvassuk, tekintélyes és nagyra becsült férfi, tehát jól megépítette a karrierjét, magasra tudott eljutni. És még olyat is mond a Szentíró, hogy Még Isten is felhasználta ezt az embert, úgy, hogy ő nem is tudott róla. Ez egy pogány ember, aki nem ismeri Izrael Istenét, és mégis ezt olvassuk, hogy általa szabadította meg az Úr Arámot. Tehát Isten is odafigyelt erre a Námánra, fontos volt neki, terve volt vele, és ez azt jelenti, hogy Isten odafigyel az életünkre. Akkor is, amikor mi még azt nem tudjuk. Amikor fogalmunk sincs róla. Azt gondoljuk, hogy mi építgetjük a saját életünket, haladunk előre, vagy esetleg jutunk mélységekbe, és kiderül, hogy Isten ott van az életünk mögött, keres bennünket, terve van az életünkkel, olvassuk, általa szabadította meg az Úr Arámot. Ebben az is benne van, hogy ugye ez a Námán, amikor még ugye egészséges, és vezeti Arám hadseregét, győzelmeket arat, így olvassuk, vitézhős, egy esetben ugye sikerül megszabadítani az országát az ellenség támadásától, attól, hogy leigázzák őket, és ugye ilyenkor ünneplik azt a vezetőt, aki a népét meg tudja menteni, és az ige megmondja a valóságot. Azt mondja, hát ne őt ünnepeld. Nem ő a nagy, hanem Isten szabadított általa. Isten felhasználta ezt az embert. Isten kezében ő egy eszköz volt, és ezt még Námán se tudja. Még Námán is azt gondolja, hogy a sikereit magának köszönheti. Mert amikor szalad velünk a ló, mi is azt gondoljuk, hogy mindent magunknak köszönhetünk. Az eredményeinket, az anyagi boldogulásunkat, a családunkat, mindent magunknak köszönhetünk. És így gondolta Námán is. De az, hogy az igében itt van, hogy általa szabadította meg az Úr Arámot, ez azt jelenti, hogy Isten helyre igazítja ennek a Námánnak a gondolkodását. Nem te szabadítottál, én. Nem magadnak köszönheted, nem magadat emelt ki, hanem légy hálás. És ugye hányszor elfelejtünk hálásnak lenni. Annyira jól megy az életünk, annyira örülünk, hogy mindent sikerült a terveink szerint véghez vinni, hogy elfelejtjük, hogy itt Isten munkálkodott rajtunk keresztül. És ha ő, akkor nem magamat állítsam a középpontban, hanem mutassak rá. Ő tőle kaptam mindent. Neki tartozom hálával. De ez a Námán még nem tartott, hogy hálás legyen. Ő eddig önmagát tartja nagynak, sőt a király ki is tünteti, elismeri a vitézségét, és ez el is tereli Istenről a figyelmét. És hányszor így vagyunk, elterelődik Istenről a figyelmünk, mert a környezet is azt mondja, mi voltunk a nagyszerűek. És azt olvassuk, hogy egyszer portyázó csapatok mentek ki Arámból, és foglyul ejtettek egy kislányt Izrael országából. Tehát Arám csapatok a mai Szíria területéről betörtek Izraelbe. Valami hasonló mehetett végbe, mint amit ugye tavaly októberben hallottunk, meg azóta is halljuk a hírekből, ugye, hogy a Hamas terrorszervezet betört Izraelbe, és sok embert elvitt. Foglyul sokakat megöltek. Tehát egy ilyen rabló csapatnak, ilyen portyázó csapatnak volt a vezetője Námán, és sokakat ugye elvittek, valószínűleg sokakat meg is öltek, és a sok túsz között van egy kislány. Egy kislányt is elvitt ez a Námán. Úgy gondolta, jó lesz majd szolgálnak a felesége mellé. Nem nézte ő semmibe, csak egy zsidó lány, egy rabszolga, milyen jó lesz, ingyen munkás, és nem tudta azt, hogy csak azért viheti el ezt a kislányt, mert Isten őt fogja felhasználni arra, hogy eljusson hozzá. A kislány sem tudja. A kislány is, meg a szülei is a tragédiát látják, mert tragédia, de nem látnak ezen túl, és nem veszik észre azt, hogy Isten majd ezt a kislányt fölhasználja. Hogy nem véletlen történt vele ez az esemény. Ugye hányszor ér bennünket is váratlan dolog, az élet során történnek olyanok, amikre nem készülünk, tragédiák, nehéz események, és nem tudunk velük mit kezdeni, és kiderül, hogy sokszor ezek nem véletlenek, hanem Istennek terve van ezekkel. Ezeken keresztül szeretne közelebb kerülni hozzánk, megszólítani és munkálkodni az életünkben. Tehát Námán se tudja még, hogy ez a kislány majd áldás lesz a számára, és hát a kislánynak a bizonyságtétele, a magatartása majd az ő életében nagy változást fog hozni. Még nem tudta, mert még minden rendben volt, most még úgy jelenik meg, mint egy egészséges hadseregvezér, és foglyot ejtünk, még minden rendben van. Azonban az ige azt mondja, hogy nagyra becsült, vitézhős, de leprás. Egyszer csak, amikor nagyszerűen megy az élet, egyszer csak valami, megjelenik a testén. Egy olyan foltok, amik aztán szaporodnak, egyre jobban szekélyesednek, és megállapítják, hogy ez bizony gyógyíthatatlan betegség. Ez lepra. Ugye hányszor látjuk az életünket, hogy meg mások életét úgy kívülről, hogy milyen szépen ível fölfelé, milyen nagy pozíciót betölt, mennyi pénze van, mi mindent megtehet, és nem tudjuk, hogy mi van emögött, mi van belől, mi van a szívben, mi terheli meg az életét. Erről se tudták, hogy már baj van. Csak azt látták, hogy milyen sikeres, és sokan irigyelték. Hát a király legjobb embere, a király barátja, de jó lenne a helyébe lenni, és közben már ott a gyógyíthatatlan betegség az életében. És ezt senki nem látja. Igen, mindannyiunk életében van valami olyan, ott van a bűn, ott van, amit a bűn elvégez, sok nyomorúságot, bajt okoz, és lehet, hogy senki nem tudja, mert senki nem lát oda be a szívünkbe, senki nem lát túl a külsőségeken. Persze ez így nem igaz, mert valaki látja. Isten az, aki látja. Az Úr Jézus tisztában van azzal is, ami a mások szeme előtt rejtve van. És ez az ember beteg lesz, leprás, és tudja, hogy innentől minden megváltozik. Mert ha elterjed a betegség, kitudódik, akkor őt leteszik a pozícióból, sőt, el kell menni olyan helyre, ahol nem veszélyezteti mások életét, hiszen a lepra fertőző betegség, ugye egyik perszül a másikra, derékba törik az élete. Még az elő fönt volt, most meg lassan a mélységbe kerül, és ez bizonyára megviseli őt, és a feleségével beszélnek erről, de nem tudnak mit csinálni. Ez van. Próbál az annak a kornak a lehetőségei szerint gyógyulni, de semmi nem ad gyógyulást. Ugye, amikor megkapja valaki a diagnózis, gyógyíthatatlan, próbálnak valamit kezdeni vele. És ugye, milyen nehéz lehet az? Milyen nehéz lehet? Megbeszélik otthon, de tudják, hogy emberileg nincs segítség, és nem tudják, hogy ott a segítség. Nem tudják, hogy ott a segítség. Mégpedig ott, ahol el sem tudják képzelni. Ugye a rabszolga kislánya, a zsidó kislány által kapnak segítséget. Meghallja, hogy erről beszélgetnek. Vagy esetleg már meglátja azon a hadsereg parancsnokon, hogy már nem mozog annyira a nyilvánosság előtt, talán már látható, hogy megjelennek ezek a leprásfoltok látható helyeken is. És amikor ezzel szembesül, oda megy az asszonyához, és így szól, bárcsak eljutna az én uram ahhoz a prófétához, aki Samáriában van, bizonyosan meggyógyítaná őt bélpoklosságából. Tehát ez a kislány hall arról, hogy a gazdája, jobban mondva, az az ember, aki őt elszakította a családjától. Tehát az ellensége beteg. És ez annyira megrendítő, hogy ez a kislány hallja, hogy az ellensége halálos beteg. És nem azt mondja, megérdemli. Mit közöm hozzá? Elrabolt otthonról, elszakított a szüleimtől, a népemtől, még törődök én vele? Ellenség. És nagyon megrendítő, mert ez a kislány tulajdonképpen újszövetségi magaslatokban jár. Mert az Ószövetség arról beszélt, hogy gyűlöld az ellenségedet. Szemed szemért, fogad fogért. És az új szövetség, az Úr Jézus beszél arról, hogy szeresd az ellenségedet, és tegyél vele jót. Tegyél vele jót. És ez a kislány több száz évvel korábban él, mint az Úr Jézus. És mégis jézusi magatartást mutat föl. Hogy az ellenségével törődik. Hogy az ellenségének megmondja, hogy igenis meggyógyulhat az életed. Nem azt mondja, hogy sajnállak, hanem azt mondja, én tudom, hogy gyógyulhatsz meg. Én tudok orvosságot a betegségedre. Én tudok valakit, aki tud rajtad segíteni. És ezt nem tartja meg magának. És jó ettől a kislánytól ezt eltanulni, hogy mi, akik az Úr Jézus tanítványai vagyunk, így tekintsünk egymásra, a másikra, még az ellenségre is. Hogy én ismerek valakit, akin keresztül megváltozhat az ő élete. Lehet más emberré. Még az ellenségemből is lehet más ember. És ki az, aki tud rajta segíteni? Ki az, aki meg tudja változtatni az életét? Hát az Úr Jézus Krisztus. De róla csak azt tud beszélni, aki ismeri. Ugye azért küldi oda Isten ezt a kislányt, mert ő ismeri Istent, kapcsolatban van vele, ezért tud róla beszélni, ismeri a prófétát, és el tudja mondani, hogy igen, van valaki, akin keresztül Isten nagy dolgokat cselekszik. Tehát ez a kislány bizonyságot tesz, és ugye ezt jó látni és jó hallani. És most érti meg ez a kislány is, hogy ő miért is került ő oda rabszolgának. Mert amikor elvitték otthonról, biztos föltette a kérdést magának. De miért engedte meg az Isten? Mert ugye amikor bajba kerülünk, amikor egy-egy tragédia, katasztrófa, nehéz élethelyzet jön, akkor mindig föltesszük a kérdést, de miért engedte meg az Isten? És ez a kislány most érti meg. Nem is az az érdekes, hogy miért, hanem mi volt ezzel Istennek a célja? Hát az, hogy mondd el Námánnak, hogy van segítség. Hogy még neked is van egy esély, egy újabb esély. És ugye ennek a Námánnak át kellett élnie, hogy befutott fényes karriert, le tudott győzni ellenségeket, de nem tudja legyőzni a leprát. És pontosan így van az életünkben is. Annyi mindent el tudunk rendezni, meg tudunk oldani problémákat, le tudunk győzni akadályokat, de a bűnt, a halált nem tudjuk legyőzni. Nem tudjuk legyőzni. És most ezzel szembesülnie kell Námánnak is. De megtudja a kislányon keresztül, ha te nem is tudod legyőzni, de van valaki, aki tud győzelmet adni neked. Aki le tudja győzni ezt a legyőzhetetlennek tartott betegséget. Mint ahogy ma is sokan átélik, hogy az Úr Jézus meg tudja őket gyógyítani gyógyíthatatlan betegségből, meg tudja szabadítani szenvedélyekből, függőségekből. Tehát ez a Námán ott az élete mélypontján világosságot lát, kap jó hírt, hogy meggyógyulhat. Van valaki, aki meg tudja gyógyítani, de ehhez el kell menni Samáriába, vagyis Izrael országába. El kell menni azokhoz, tehát itt már szükség van az alázatra, azokhoz, akikben eddig ellenséget láttál, akiket úgy láttad, hogy ki kell írtani, na most menj el, alázd meg magad, és menj hozzájuk. És tőlük várd azt a segítséget, amit Isten majd küld a számodra. Mert Isten sokszor úgy ad, olyanokon keresztül ad segítséget, akikről nem is gondolnánk. És kell az alázat, hogy igen, Uram, én elmegyek. Tehát a kislány elmondja, hogy van gyógymód, van, aki meg tud gyógyítani, hallja a jó hírt. Hát csodálatos, ez az evangélium, hogy meggyógyulhatsz. És erről szól az új szövetség, az evangélium, hogy eljött valaki, Jézus, hogy meggyógyítson a bűn halálos leprájából, hogy újjátegye az életünket, de ha hallom a jó hírt, arra válaszolni kell. És ezen az emberen múlik, hogy válaszol-e. Mit kezd ezzel a jó hírrel? Elmegyek egy idegen országba? Elmegyek azokhoz, akiket ellenségnek tartok? És ide kell még a hit. A hit. És ebben a Námánban valami megmozdul. Valami hit elindul, mert hogy egy rabszolgalány azt mondja, hogy ide figyelj, én tudok valakit, aki a te gyógyíthatatlan betegséget meg tudja gyógyítani, és ezt komolyan vegye, és elinduljon, ehhez hit kell. Hát egy hatalmas pozícióban lévő ember egy rabszolga kislány szavát elfogadja. És elindul. És bárcsak mi is ilyen hittel fogadnánk az Isten szavát. Így fogadnánk, amikor az Úr Jézus szól. Hogy ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy és meggyógyul. Csak így fogadnánk, mint Námán. Aztán Námán nem tudja, hogy induljon el, mint vezető úgy gondolkodik, ha a másik országba kell menni, akkor az ottani ország vezetőjéhez kell mennem. Pedig világosan megmondta a kislány, hogy a prófétát kerest, ne a királyt. Nem érdekes, de nem tud másképp gondolkozni, csak politikusul. Kit kell keresni? A másik politikust. A királyt, majd az segít. Ugye, és akkor még a királya mondja is neki, hogy igen, oda menj, keresd fel, még levelet is küldök, és megparancsolom neki, hogy gyógyítson meg téged. Ugye, megy az ajánló levél, mert azt hiszik, ez úgy működik. Megparancsolom. Mert én vagyok a nagyobb király, és majd akkor ő teljesíti és meggyógyít. Meg ugye, mi kell még? Hát pénz. Pénz. Minél több pénz? Mert így működik a világ. Ugye, tehát ez a király is, meg ez a főember is, mondja, hát hogyha én gyógyulni akarok, akkor ehhez sok pénz kell. Meg kell fizetni az orvosomat. Ugye, mert így gondolkodik a világ, ha te gyógyulni, javulni akarsz, el akarsz érni valamit, pénz kell, meg még több pénz kell. Ugye? Erről szól ez a világ, és milyen nyomorult ez, és milyen szomorú, hogy sokszor ugye, új gyógymódokat, meg új dolgokat feltalálnak, de ki jut hozzá, aki meg tudja fizetni. És mennyivel más az Isten országa, és az Isten gondolkodása, itt is látjuk majd. Tehát elmegy, Izrael királyához. De mikor ez a levél hozzád érkezik, gyógyítsd meg az én szolgámat a leprából is. És Izrael királya pedig kétségbe esik, megszaggatja a ruháját, és azt mondja, hát Isten vagyok-e én, aki megölhet és megeleveníthet. Olyan szomorú, hogy Izrael királya, aki az élő Isten népéhez tartozik, ennyire nem ismeri az Istent. Hogy nem jön rá, hogy jó, a király így írta, de nem nekem kell itt meggyógyítani. Van itt egy proféta, akin keresztül Isten munkálkodik. Van nekünk Istenünk, és nem jut eszébe. Pedig ez a király is vallásos volt, templomba járt, áldozatot bemutatott, és most kétségbe esik. És vizsgáljuk meg a szívünket, hányszor vagyunk mi is így, hogy van egy váratlan, hogy kétségbe esünk. És nem üteszünk be, hogy nem kell kétségbe esni, mert van nekem Istenem. Van kihez odafordulni, van kit segítségül hívni. És de csodálatos. De mielőtt ez a Námán elveszítené a reménységét, eljut a hír Elizeushoz, a prófétához, és üzen a királynak, miért szaggattad meg ruhádat, küld ide ezt az embert, hogy tudja meg, hogy van proféta Izraelben, vagyis ez azt jelenti, hogy tudja meg, hogy van egy élő Isten. Tudja meg, hogy Izraelben olyan Isten van, aki nem fogható azokhoz a bálványokhoz, akiket ti Arámban imádtok. Azok csak bábúk, nem tudnak mit tenni, de itt van egy élő Isten, aki tud cselekedni. Aki a te betegségedet képes meggyógyítani. És Námán elmegy, és megáll Elizeus házának a bejáratánál. Egy büszke úr, egy hadvezér, már halálos beteg, és mégis ott van benne a büszkeség, a gőd. Mire büszke? Arra, hogy nem sokára meghal. Mire büszke? Ha le nem száll a kocsiról, hogy ne menjen a prófétához. Hát az egy zsidó. Mert az egy proféta. Hát majd én megyek el a lelkészhez. Majd én kérek tőle, hogy segítsen, ugyan már. Mit tud egy lelkész segíteni? Mit tud egy hívő segíteni? Ha akar valamit, akkor jöjjön ki hozzám. De Elizeus nem megy ki. Csak kiküld valakit egy üzenettel, menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a tested, és megtisztulsz. Nem kell kimenni, csak megkapod a gyógymódot. Elizeus küldi a gyógymódot. Itt van, csak át kéne venni. Itt az orvosság. Menj el a Jordánba, fürödj meg benne 7-szer, és megtisztulsz, és megújul a tested, az életed. Csak ennyi. Menj el, engedelmeskedj. Fürödj meg 7-szer, és megtisztulsz. Csak ennyi. Nem kell több. De mi történik? Haragszik. Námán megharagszik. Az élő halott nagyúr megharagszik. Ott a recept a kezébe, ott az orvosság, és nem azzal él, hanem ő haragszik. Mert a proféta nem úgy táncol, ahogy ő fütyül. Nem azt teszi, amit gondol, hogy majd kijön ide, megérinti a sebeket, és úgy gyógyít. Hát a proféta úgy gyógyít, ahogy Isten mondja neki. Sőt, meg kell tudni ennek az embernek, hogy nem a proféta gyógyít, hanem az élő Isten gyógyít. A proféta csak egy eszköz, aki csak megmondja, hogyan gyógyulhatsz. Igen, így, mint a cige hirdető, megmondja, hogyan gyógyulhat az életünk. Menj el, hova menj, mi már nem a Jordánhoz, hanem a kereszthez. Már nem a víz, hanem Krisztus vére tisztít meg, és gyógyít meg bennünket. Menj hittel. És sok ember ma is azt mondja, mint Námán, csak ennyi. Én azt hittem, hogy valami különleges dolgot kell tenni. Nem. Csak menj, hittel, borulj le Jézus elé, mondd, itt vagyok beteg, nyomorult, de kérlek, könyörülj rajtam, segíts rajtam. És aki így jön, az megtapasztalja az ő segítségét. De Námán elmegy. Nem a Jordánhoz, hanem haza indul, mert ő haragszik. És újra mi történik, hogy ismét a szolgái, az alárendeltjei lesznek eszközök a gyógyulásában. Mert a szolgái oda mennek hozzá, nem tetszik nekik ez a harag, hogy haraggal elvágtat, és azt mondják, ha a próféta valami nagy dolgot kért volna, nem tetted volna meg? Ha a proféta azt mondta volna, hogy ezt a rengeteg kincset pakold le a szekeredről előre, és hagyd itt, mert egy ilyen kaliberű orvosnak, mint én vagyok, előre kell fizetni, akkor lepakoltad volna a kincseket. Nem lett volna probléma. De csak ennyit mondod, hogy fürödj meg, ez meg probléma. Ha kirabolt volna gyógyítás címén, azt hagytad volna. És hányszor így vagyunk? Mindent megteszünk, csak azt nem, azt az egyszerű kis dolgot, amit Isten kér. Mert soha nem nagy dolgot kér. Csak ennyit menj, elfürödj meg, menj, vagy ahogy Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Hát gyere hozzám, ennyit kér. Ne hozz semmit, csak magadat. A nyomorúságaidat, a problémáidat, a bűnös szívedet, nem kell több, nem kell sok pénz, csak gyere te, mert nekem te kell lesz. Hát így hívogat, és ennyi kell, elindulok, oda megyek, aztán enged a szolgáinak, és elment, és megmerítkezett 7-szer, és megújult a teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. És amikor hallgat a szolgákra, akkor már újra a hit kezd benne, és Isten lelke kezd el benne munkálkodni, mert nem azt mondja, hogy belemegy először a vízbe, hogy nem történt semmi, gyerünk haza. Hanem most már tartja magát, és kivárja, hogy 7-szer lemerül a víz alá, és 7-szer följön. Ugye egyszer lemerülök, semmi. Másodszor, harmadszor, ötödször, még 6-szor is bemerülök, és semmi, ugyanolyan leprás vagyok. És itt már valami történik benne, mert még 7-szer is. Ez ugye azt mondta a próféta 7-szer, megpróbálom 7-szer is. És megyek. És ez azt jelenti, hogy nekünk folyamatos kapcsolatra van szükségünk az Úrral. Nem csak hébe-hóba, nem csak egyszer, kétszer hallgatom az ígét, vagy belepislantok a Bibliába. Hanem rendszer, ugye a 7 az a teljesség száma. Ahhoz, hogy rendben jöjjön az életed, abban, ahhoz, hogy megmaradj a hit útján, és növekedj, és erősödj, ahhoz rendszeres kapcsolatra, táplálkozásra van szükség. Nem elég egyszer, kétszer, 7-szer. És amikor meggyógyul, visszatér, és bemegy az Isten emberéhez. Most már leszáll a kocsiról. Ez úgy megrendített, hogy most már le tudsz szállni a kocsiról. Most már nem nagy hadvezér, most már egy egyszerű ember, egy alázatos szívű ember. Sőt, majd nem olvastam el a folytatást, pedig szívesen elolvastam volna, csak akkor sokáig tartana az Isten tisztelet. Ugye majd amikor Géházi utána megy, és kéri tőle, hogy úgy gondolja, hogy hát azért nem jó ötlet ez, hogy Elizeus nem fogad el hálapénzt, na majd én kérem. És amikor Géházi utána szalad, és ez a Námán meglátja őt, akkor leugrott a kocsijáról. Ez a korábban büszke főember így megváltozik, hogy már leszáll a kocsiról, leugrik a kocsiról, mert tele van a szíve örömmel, hálával, és megváltozott a szíve. Már nem büszke főember, hanem alázatos Isten gyermeke. És megvallja, most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Az egész földön nincs más Isten. Neveznek isteneknek sok mindent, mindig voltak és lesznek bálványok, de azt mondja, hogy csak egy Isten van, az Izrael Istene, aki nem más, mint a Jézus Krisztus atya. Csak ez az egy Isten van, az egész földön. Nevezhetnek az emberek így, úgy, Buddha, Mohamed, Allah, bármi. Csak egy Isten van, a Jézus Krisztus atya. És aki hozzájön, az megtapasztalja őt, az ő hatalmát, szeretetét. És aztán ugye ez a Námán úgy gondolta, hogy azért mégiscsak meg kell fizetni. Nem mehetek csak úgy el, hogy megköszönöm és megyek. És Elizeus pedig nem fogadja el. Ő hajthatatlan maradt, hiába unszolta. Tehát nem azt mondta, hát annyit unszolnak, el kell fogadni, nem. Elutasítja miért? Azért, hogy lássa, hogy amit Isten ad, azt nem lehet megfizetni. Istennek az ajándékait nem fizethetjük meg, csak elfogadhatjuk. És Isten ingyen ad. Ugye Jézus azt mondta a tanítványoknak, ingyen kaptátok, ingyen adjátok az evangéliumot, a gyógyulást, és mindazt a hatalmat, amit az én nevemben majd az emberek közt megéltek, ezt ingyen adjátok. Isten munkájáért nem lehet pénzt elkapni. Ilyen az Isten országa, hogy ott ingyen kapjuk Isten ajándékát. Ingyen, kegyelemből, hitáltal. Mire van szükség? Hitre. És Isten a benne hívőnek ingyen és kegyelemből adja az ő áldásait. Hát adja, hogy mindezt megtapasztaljuk hitáltal, kegyelemből, imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt az ígét, annak gazdagságát, és azt, hogy láthatjuk rajta keresztül a te munkádat, és azt, hogy mennyire más a te gondolataid, mint a mi gondolataink. Ugye, amikor haladunk az életútján úgy, mint Námán, vagy ez a kislány is, nem tudták, hogy mindezek mögött ott van a te drága kegyelmed, ami által majd jóra fordítod mindazt, ami a gonosz munkája nyomán rosszra fordult. És köszönjük, hogy a kislány is átélhette, hogy nem véletlen volt ez a nyomorúság az életében. És attól, hogy mi is így tudjunk tekinteni életünk nehézségeire, problémáira, próbáira, hogy nem véletlenek, hanem ezeken keresztül te munkálkodsz, és célod van velük. Úgy, ahogy a kislány életében is ennek a rabságnak célja volt, hogy vigye a te nevedet oda Námánnak, és amikor majd szüksége lesz a segítségre, akkor rajta keresztül ezt megkapja. És attól, hogy mi is így tudjuk látni, hogy rajtunk keresztül és mások felé a te segítségedet akarod küldeni, hogy halljanak rólad, hogy merjük elmondani, hogy te ki vagy nekünk, hogy te kinek jelentett ki magad az igében, és kinek ismertünk meg téged, hogy mások is reménységre találjanak, hogy legyen segítségük, hogy legyen szabadulásuk, gyógyulásuk, új életet nyerjenek a te kezedből. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk is megmondod a gyógymódot, és oda irányítasz a Golgotához, az, hogy hittel tudjunk menni. Ne harag legyen a szívünkben, ne az, hogy mi mást vártunk, hanem fogadjuk el, amit mondasz, alázattal és hittel, mert akkor fogunk gyógyulni, akkor változik az életünk, akkor lesz áldás mindaz, amit mondasz és amit készítettél a számunkra. Kérünk, Urunk, hogy így segíts, hogy amikor átéljük a Te munkádat, megtapasztaljuk áldásodat, legyen hála a szívünkben, hogy le tudjunk már szállni a hintóról, a trónszékről, és engedjük át a helyet neked, mert arra van szükség, hogy Te légy a mi életünknek az Ura. Kérünk, Urunk, így formálj, alakíts minket, s add, hogy legyen az életünk ilyen bizonyságtétel. Kérünk így az egyedül élőkért, betegekért, megfáradtakért, add, hogy ők is rád tekintsenek, meghallják a Te hívásod, és elinduljanak feléd, hogy megragadják azt, amit kínálsz, és éljenek azzal a gyógymóddal, amit feléjük adsz. Kérünk így formáld az életünk, könyörülj a gyermekeken, fiatalokon, családokon, eléd visszük a szenvedélybetegeket, adj számukra szabadulást, gyógyulást. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, Uram, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-tól szintén itt a templomban tartunk úrnapi istentiszteletet. Befejezésre a 425. dicséret 4. versét énekeljük, megesküvél, Uram!